ünnepnek nevezzük ezt, nem Pászka estének nevezzük legfőképp. Ezt az ünnepnapot, amivel beköszönt a hétnapos kovásztalan kenyér ünnepe. És ugye hát fontos beszélni arra, hogy mi is ez. És miért olyan különleges ez a mai nap, hiszen, vagy ez a hét, hiszen minden nap kötelesek vagyunk, amikor lefekszünk, és amikor felkelünk, amikor az utankon járunk, az egyiptomi kivonulásról beszélni. Mindig, ugye? De mégis ez a nap más, mint a többi, mert ma van az évfordulója. Látom szerint holnap lesz, de a széder este van az évfordulója. Az egyiptomi kivonulásnak. Amiben az emberiség egy újabb esélyt kap, Ádámék óta, hogy megkapják az életfáját. Tudjuk nagyon jól, ezt nem kell mondanom, egy tanult és olvasott Bibliát olvasó közösségbe. Három baj történt az Éden kertben az evés által, amiben bekeveredett és összezavarodott az ember viszonya önmagával, az örökkévalóval és a másik emberrel. Bejött a világba a vágy, a gyűlölet, az irigység és a dicsőségre vágyás. És az egyikből lett a bálványimádás bűne, a másikból lett a mindenfajta ember, másik embertársunk iránti bűnünk, és utána pedig az önzésből fakadó vágykeresésünk, az, hogy miket sújt. És ezt azt mondja a hagyományunk, hogy a három ősapa hát kezelte, de még mindig ők ezt belső intuícióból csinálták, és annyi volt az ő hát missziójuk, hogy, és amiben ők mások voltak Hénoktól, meg Noétól, és minden más olyan embertől, aki Istennel járt, hogy ők át tudták adni ezt generációra generációra. Ugye ez, ami Ábrahámról el van mondva, hogy tudom, hogy ő meg fogja parancsolni fiának és fiának fiának. Szemben Hénokkal, és akár Hénokat azért mondom, mert ugye őt úgy, mint Illést magához vett az örökkévaló. Szóval sem nem volt izraelita, sem nem volt. Egy Isten hívő volt, rátalált Istenre, és magához ragadta. Úgyhogy sok ilyen ember volt a történelemben, de ábrámi közösség az volt más, mert az maradandó volt, generációra generációra szállt. De mégis ugye tudjuk nagyon jól, lekerültünk Egyiptomba, 210 évig dolgoztak ott kemény munkával. Azt tudjuk nagyon jól, hogy megőriztük a ruhánkat, megőriztük a nyelvünket, és megőriztük a neveinket. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy erdélyi példából kiindulva, ugye kb. Ez a három, amire általában egy kisebbség szokott vigyázni, a neveire, a ruhájára és a nyelvére. De mégis így is, úgy is az egyiptomi szennybe, bálványimádásba és boszorkányságba süllyedt a zsidó nép is, hiába a külsőségek és akár a nyelv. Kiáltottak az örökkévalóhoz, és meghallgatásra talál a korábban a fáraó udvarába került, később oda elmenekült Mózes által a könyörgésük, és visszajön Mózes a sivatagból, és kivezényli a népet. Úgy ennek van most mai este az évfordulója, ezért különleges ez a mai este, mert ma, bár minden nap kell róla beszélni, ma különösenképpen kell, sőt, az a feladata az egész estének, az az a kicsavart sorrendje, hogy a gyerekek kérdezzenek. A gyerekeknek kell a érdeklődését fölkelteni. Mert ahogy szól az ábrahámi szövetség, hogy megtartja, és a gyerekeknek átadja. A tudni kell különben a héberül a gyerek szó, mondjuk a fiú szó, a ben szó, az azonos az értelem, megérteni szóval, hogyha valakinek van gyereke, akkor megérted, hogy miről szól a léte, legalábbis egy aspektusát. És másik pedig az építkezni ima is abból van, vagyis a gyermekeink, a tégláink, az épületeink, a jövőnk. Úgyhogy minden esetre ez az este egy különleges este, amiben ki van csavarva a rend, és így kell a széder este, a széder annyit tesz, hogy rend estéje, de kicsavart rendé, hogy a gyerekek felfigyeljenek rá, hogy mi az, ami más, mint a többi este. Pészach az egyik neve az ünnepnek, ami annyit jelent, ebből van a pászka, vagy páska, ami annyit jelent a Pészach, hogy elkerülni. Az örökkévaló elkerülte azokat a házakat, amelyek be voltak jelölve a bárányvérével. És nekünk pedig el kell kerülnünk a kovásztalant hét napon át. Elkerülni, ugye, és előről a történetünk, mert tudni kell, hogy mi volt ez a bárányvére akkor ott. A bálványimádás már régóta sújtott az emberiséget, a többséget, és az örökkévaló arra hívta el ugye, a fáraót, hogy ismerje fel őt. Azt mondta a fáraó, hogy nem akarom ismerni. És a fáraó meg is maradt ebben az állapotában. Mózesről még a külvilág egyiptomi férfiként beszél, de mégis a végén Isha Elohim, Isten emberévé válik. És ugyanolyan volt, mint a fáraó. És mégis Isten emberévé, a proféták atyává, minden proféták legnagyobbikává válik. Zsidó hit szerint. És ezért, és így, a fáraónak a szűklátósága elhozta országára, az akkori szuperhatalomra a legnagyobb csapást, ezt a bizonyos 9 csapást, ugye? Kezdődik a föld alatt és a víz alatti dolgokkal, föltered a víz a horizontra, és utána pedig megy fel az ég felé, és minden egyes istene Egyiptomnak, amikre különben át lehet váltani az összes pogány nép, összes pogány istenét, a víz istenétől a napistenig, meg van alázva az első 9 áldásba, csapásba. És utána el van hívva utánzásra, imitáció deire a közösség, most ti is csináljátok meg ezt utánam. Aki velem tart, mondja az örökkévaló, az fogja meg az egyiptomiak szent állatát, vigye ki a ház elé, vágja le, a szent állatukkal kenjed be az ajtófélvázat, hogy tudják, hogy te hol laksz, ne apríts föl pörköltnek, ne csinálj belőle giroszt, hanem egybe süsd meg, hogy lássák, hogy mit sütsz. Utána pedig edd meg egy vacsora végén csak desszertnek, hogy nehogy véletlenül azt mondhast, hogy nagyon éhes voltam. Szóval ezzel egyre pimanságot kövesd el a pogányság ellen. Velem tartasz, vagy nem? És ugye a midrás hagyomány, ugye a zsidó hagyomány azt mondja, hogy csak az 1/5 jött fel az izraelitáknak Egyiptomból, a 80% lemaradt, és végük lett. Viszont sok egyiptom is jött föl, akik felismerték az örökkévalót. Ugye egy vegyes gyülekezetről jött, akik nem tartoztak közvetlenül Jákob leszármazottaihoz. Ezért Pészáh ez az este, elkerülte az örökkévalót a házakat, ahol kim volt a báránynak a vére. Ennek emlékére minden évben volt széder este, vagy is beköszöntő, az ünnepet beköszöntő este, és a keresztény vallás és egyház szintén, mit ad Isten, ugye, pont a kiindulási pontja, vagyis fő motivuma egy széder estének az újra és újra, akár naponkénti, ugye, megismétlése, az utolsó vacsora. Utolsó vacsora egy széder este volt, az ünnepnek a beköszöntő estéje. Úgyhogy így vagy úgy, nyilvánvaló, ez ugyanak a fának két különböző ága, de a lényeg az, hogy ott Jézusék, a legjobb tudomásom szerint, és amit eddig olvastam, és eddig, ahogy szerepelt az én könyveimben, széderestét ültek meg, és ezért ez átmegy, átfolyik ez a szimbolika rendszer a kereszténységbe is. Hogy zajlik egy szédereste? Először elmondom a tálat, ami előttem van. Kicsit rosszul néz ki, de azért mindjárt javítunk rajta. Elvileg bármi, szóval műanyag tányérokon is meg lehet csinálni a rendszert. Úgy néz ki, hogy itt van ez a két dolog. Egyszer van csirkenyak, és egyszer van tojás. Minden hemzseg a szimbolikától, úgyhogy próbálom lassan, egyszerűen, és mégis mindent elmondva, lefedve tájékoztatni titeket arról, hogy mik vannak előttünk. Egyszer itt van a bárányra emlékeztető csirkehús. Miért csirke? Mert a csirke kóser, ehető állat, viszont a szentélyben nem áldozták föl. Ergo, ha nincs szentély, akkor véletlenül sem szolgálnak föl, legalábbis az asztalon. Van, akik esznek bárányt, de általában nem esznek ezen az este bárányt, legalábbis a zsidó közösség nagy része, de csak az európaiak, a szefárdok, a mediterránumban és a közel-keleten élő zsidó közösségek, akik onnan származnak, esznek bárányt, de Európában ezzel külön vigyáztak, hogy nem egyenek ilyenkor dafke bárányt, mert hogy bárányt tettek ilyenkor a szentély idején. És hogy nehogy valaki azt így, hogy szentélyezünk most is, ezért nem esznek bárányt, de ez a bárány emlékeztet. Meg van sütve, ahogy a bárányt is sütni kellett. De csirkéből van, mert hogy igen, most nincsen szentély. És általában csirke szárny vagy csirkenyak hogy csak emlékeztessen minket arra, legyen egy áthallás afelé, hogy az örökkévaló kinyújtott kézzel, szóval karra, a kinyújtott karra emlékeztet, amivel kihozott minket Egyiptomból. Ez, ha nincs is előttem tányér, csak egy rendszer szerint van lerakva, ez az én jobbomon van. Ez ugye ismerős lesz a keresztény iratokból. Ugye ott is, miután a keresztény iratoknak a beszámolása szerint Jézus a mennybe ment, az Isten jobbján helyezkedik el. Az örökkévalónak a zsidó hagyományban a jobbja mindig azt jelenti, hogy az, ugye úgy, antropomorfikus kép szerint, az erősebbik oldala, ha van ilyen az örökkévalónál. De mégis, hogyha a mi képünkre akarunk őt ábrázolni, vagy, nem, vagy inkább csak leképezni, akkor az örökkévalónál, ahogy az ember is általában, elnézést a balkezesektől, de ugye a jobb oldal az erősebbik oldal, ezért az irgalom és a kegyelem az Istennek a jobbja, és baljával méri az ítéletet. Ezért attól az imaszítól kezdve, amit reggelente fölveszünk a fejünkre, csak hogy mondjam, hogy mennyire következetes a zsidó hagyomány, ugye ezt veszük föl, először a világirodalomban az evangéliumokban szerepel az imaszí, ugye, amit fölvesznek, amit magukra tekernek, és ugye Jézus mondja is, hogy nem kell vastagot tenni, hogy úgy meglátszódjon, és hogy inkább a belső szobában imádkozzon, de ez a lényeg az, hogy ez az imaszí. Az imaszínak ez a része a kutacsom, a gyerekkori maradékú kutacs helyén van, illetve ez a része pedig az első csigolya alatt van. Isten betűi, Isten nevének betűi vannak rajta, viszont a lényeg az, hogy a jobb oldali vonal, amit itt elől lejön, mind a kettőt elől jön le, az hosszabb. Mert ez az irgalom, és a kegyelem, és ez pedig az ítélet, az a rövidebbik. Viszont mind a kettő egy forrásból jön. És akkor ugyanígy, a jobbra rakjuk le a bárányra emlékeztető csirkenyakat, és a tojás pedig, amit általában a zsidó hagyományban a gyászházban jelenik meg a kemény tojás, mondván, hogy vigasztalodjon a gyászoló, hogy lesz még jó, mert hogy a sors és a történelem az forgandó, és még meg fog vigasztalodni, és hogyha most lenn is van, fönn is lesz. Szóval a lényeg az, hogy ez pedig a hagigá, az ünnepi áldozatra vonatkozik, amit a bárány előtt tettek meg, hogy a bárány csak jó lakottan egyék meg. Szóval először ették ezt, aztán ették azt. Nincsen a szentély, ezért a gyász szimbóluma jelenik meg, és a héber naptárnak, a zsidó naptárnak a trükkje, vagy ebből is különlegessége folyamán, az első és második szentély lerombolásának dátuma, Avhó 9-én, ami általában augusztusra esik, több-kevesebb szer, az pont ugyanarra a hét napjára fog esni, mint abban az évben a széder este. Ennek a ünnepnek a beköszöntő estéje, ami azt jelenti, hogy péntek estére fog esni. Ugye minden ünnepünk úgy jön be, hogy péntek este jön be, volt este és volt reggel, ezért minden következő nap nem évfélkor kezdődik, hanem a nap nyugtával, vagyis most már péntek van. Ugyanígy bejön az ünnep holnap este, és ugyanígy majd be fog jönni az a nap, eljön az a nap, amikor emlékezünk gyásszal, bőjtel a szentély lerombolására, ez ugyanúgy péntek este lesz idén. Itt van ez a tojás, ez van a bal oldalon, hiszen még nincs szentélyünk, és ez emlékez arra, hogy most hogy lehet hagigázni, hogy lehet ünnepi áldozatról beszélni. Utána a keserű növény, ami többfajta növényből lehetne, de mondjuk a hagyomány az általában a salátát emlegeti, az van középen. Hiszen megkeserítették az életünket az egyiptomiak, és azért a keserű fű az alapja a mai hangulatnak, ahonnan el kell indulnunk. De fontos az, hogy minden este folyamán így zajlik, hogy elkezdjük azt mondani, hogy rabszolgák voltunk, de szabadok lettünk. Bálványimádok voltunk, de így istenhívők lettünk. És ugye ez a Bibliának a sajátja, hogy sosincs elhallgatva és megszépítve a múlt. És egyedülálló, hogy minden hibája, botlása és bűne a főbb és a szereplőknek megjelenik. És így mi magunknak is bátran vállalhatjuk, hiszen az a lényeg, hogy az ember jó irányba fordul és jó irányba halad, nem pedig az, hogy honnan jön. A keserűségből indulunk ki, ez van középen. Lehetne itt torma is, A közel-keleten nyilvánvaló beszerezhető volt ebbe a hónapba annak idején a saláta. Ez a saláta van meg beajánlva elsőnek a keserű növényfűnek, de Európában, így például Magyarországon is, ebben az időszakban, ami nem voltak meleg házak, meg egyebek, addig ilyenkor tormát ettek erre, mert az beszerezhető volt ebben az évszakban. Utána szintén jobban van a haroszet, ami nem más, mint egy ilyen pépszerű valami, édes és finom olajos magvakból, édes gyümölcsökből, bor, fahéj, datolja, stb. Mind olyan dologból, ami az énekek énekében Izrael népe hasonlítva van. Viszont ugye ambivalens, hiszen a Malterra emlékeztet minket, ez csak az, amivel építették a rabszolgamunkába Pitomot és Ramszeszt. A Midrás, a zsidó legendárium és a zsidó legenda irodalom az már mindenben valamit kiegészít és mindent valami magyaráz. A Pitom és Ramszesz is meg van magyarázva ilyen héber szójátékkal, hogy ezek olyan házak voltak, amik Pétehom, hogy a mélységek fölött álltak és mindig összedőltek és elsüllyedtek, hogy még arra se azzal se vigasztalódjon egy rabszolga, hogy legalább valami szépet csinált. Ez csak egy ilyen sziszifuszi munka volt, amivel fárasztották őket, de még értelmese volt. És akkor itt van az a növény, amivel kezdeni fogjuk a vacsoránkat. Ez pedig nem más, mint a kárpász, ami így nagy gyűjtőfogalom, hiszen bármilyen tavaszi zöldség megteszi, ami ilyenkor beszerezhető. Lehet az általában keserű, de nem muszáj, lehetne itt répa, ahogy is van is, meg karalábé, meg retek, de lehetne itt krumpli is, vagy hagyma is. Jó? És akkor itt van előttünk a három szelet maceszünk, és utána a bor, amiből 4 pohárral kell meginni ezen a napon, ezen az estén, mert 4 kifejező szerepel arra, hogy kihozlak, megváltalak titeket Egyiptomból. És erre, mivel ez egy örömteljes információ, egy örömteljes hír, ezért az örömnek egyik forrása, és az öröm, a bor a Biblia szerint megörvendezheti a szívet, ezért ezt mindig megpecsételik egy pohár borral, amikor ezek a kifejezések ugye elhangzottak. És akkor a három szelet macesz, aminek van nyilvánvaló szimbolikus és vallás jogi értelme is. És akkor most kicsit mondok arra, hogy mi változik meg ezen az este. Mindig, minden étkezést, ha az ember eszik kenyeret, és nem gluténérzékeny, vagy nem tudom, szóval az, hogy meg kell adni a tiszteletet annak, nem a királyfalattal kell kezdeni, nem a legdrágább ételrel kell kezdeni, kaviárral, vagy bisztekkel, hanem az első falat, a vacsorának, vagy egy bármilyen étkezésnek a megkezdése, annak a, és de minden más parancsolat így néz ki, mindig annak jár az elsőbség, amelyiket többször használjuk, amelyiknek hálásabbak vagyunk. Ez a fűfajta, ugye egy alázatos fű, akár legyen az rizs, akár az búza vagy rozs, fönntartja az emberiséget. 7 milliárd embert etet ez a növény. Ennyi különböző civilizáció. Ezért ennek jár az elsőbség. Mindig. Viszont ezen az este ugye nem ezzel kezdjük az étkezést, hanem a növénnyel, és akkor egyből már a gyerekeknek ezénkor már, hogyha így nőttek fel, akkor már kivágja a biztosítékot, hogy most miért? Mi történik most, ugye? Szombaton nem szabad dolgozni. Már az hivatagban se. Szombaton nem hullott a manna, viszont pénteken hullott dupla. Minden ünnep előtt hullott dupla, ezért minden ünnepnap 2 full maceszra kell, teljes maceszra kell elmondani az áldást. Itt van egy harmadik macesz is, ez emlékeztet minket a szegénység kenyerére, a nyomorúság kenyerére, amit ettük Egyiptomba. Úgyhogy a vacsora közvetlen kezdése után ezt ketté töröm, a középsőt ketté töröm, és ugye ki tudja, hogy miért töröm ketté, valaki akar találgatni, egy bátor kéz, tessék.
Azért már, hogy összetörjük a komarát, a szegénységet, meg minden ilyen rossz dolgot összetörjük, és újra kezdhetjük az életünket egy jobb
Az igen.
Nagyon szép szimbolika, tökéletesen igazad van. Viszont, hogyha egy koldus vagy nagyon szegény ember kap egy eledet, kap egy zsömlét, akkor befajja az egészet egyszerre, vagy rak belőle később magának, és nem tudja, mikor fog megint kapni. Nincs garantálva, hogy este is kap, vagy másnap is kap. Ezért egy szegény ember mindig a felét félreteszi, még rosszabb napokra, amikor ez sincs. És akkor ezért ezt majd ketté törjük, és a végére elrakjuk ezt, és ez a görög szóval van, ez egy görögből jövő kifejezés, talán a görögösök itt tudni fogják. Nem tudom, mert ugye el van torzulva a héber felé, de egy afikoman, ennek a utolsó falatnak, ami desszert állítólag görögül, afikomannak a megevésé lesz, szóval ennek az eltörtnek és félrerakott macesz darabnak a vacsora legeslegvégén a egyéb desszertek után kell megtörténnie, akkor, amikor a bárányt is megették. Vagyis a vacsorát a szentély idején a bárányjal zárták, miután nincsen szentély, ezzel a bárány emlékeztető macesz darabbal, hogy eznek az ízével távozzon az ember a vacsorától. Jó, akkor most mutatom is, mindegyik ugyanaz előttem, mindegyik egy hágádá, csak behoztam, hogy mutassam, hogy mennyire sok fajta van. Szóval ez a elbeszélés, az estének a menetrendje és ilyen kis mankója, az a legtöbbet kiadott zsidó könyv a Biblia után. Ezerszer adták ki, különböző rajzokkal, különböző, mindig a kornak megfelelően, de a lényeg a belseje sose változik. Nagyjából 600 körül kezdték el írni, 500-600 körül, és kb. Az utolsó ilyen versek vagy megfogalmazások benne, mondókák, gyerekeknek az olyan 1700 körül lettek, 1600 körül beszerkesztve. Szóval egy ilyen nagyjából 1200 évig írt könyv, mindenki hozzátett valamit. Szóval úgy néz ki, 15 lépésből áll. 15 lépésből úgy, ahogy 15 faj, 15 lépcsőn énekeltek a léviták, úgy 15, mint ahogy 150 Zsoltár van. Szóval a számok azok mesélnek mindig a Bibliába, és a szorzatok mindig úgy azt jelentenek, mint az eredeti szám. Jó? Szóval a 13, az ugyanaz, mint a 26, meg a 52, meg a 130. Mert az mindig 13, csak annak a sokszorosa. Ugyanint a 7, a 70, meg a 700, meg a 7... Jó. Kadesh. Ez a Kadesh. Ami azt jelenti, hogy megszentelés. Ugye? Tudjuk nagyon jól, hogy a zsidó hagyománynak könnyű dolga van az, hogy definiálja a... Mi az, hogy szent? Mert a szent azt jelenti héberül, hogy más. Az örökkévaló más, teljesen más, mint minden, ami a Földön van. Ettől ez a szentségnek a lényege, hogy más. Mi mássá tesszük ezt a napot, ha kiemeljük a többi közül. És azt mondja a hagyomány, hogy ahogy elmondtam korábban azt, hogy ha kenyeret eszünk, akkor és azt tartja fel az emberiséget, és azt gyakran eszünk, akkor annak elsőbsége van. Hogyha ezen a napon már egyszer jött a megváltás, akkor erre napja várjuk vissza a megváltást. Lehet másnap történik meg, másik nap, de ennek nagyobb esélye van, hogy szédereste történjen meg, hiszen már egyszer megtörtént ezen a napon. Nyilván a keresztény közösségben ezt nem kell tovább csetelnem, de a lényeg az, hogy a zsidóság még mindig várja a megváltást, és a poharat, úgy, mint ahogy a Zsoltárban is van, elvek csordultig kéne tölteni, de nem akarom tönkretenni az abroszt. Jó fiú vagyok, én csak most jöttem vendégként, de elvileg ki kéne csorduljon, és nem kéne hajlani az abroszt. Különböző hagyomány veszik körül ezt, hogy hogyan kell kiölteni a bort. Elvileg az asztalnál azt kéne játszani, hogyha ezt tudjuk, mert mindenki velem akar ugye tartani nyilvánvaló, hogy mindenki a másiknak tölt. Mert ugye megvendégeljük egymást, és szabad emberek vagyunk, olyan, mint a királyok, és de viszont egymás mellett viszont egymásnak szolgái vagyunk, ez a monoteizmusnak a királysága, ezért mindenki a másiknak töltse ki az első pohár bort. És akkor elmondom magyarul az áldást a borra, és akkor mindenki ihat belőle az első pohárral, balra dőlve, úgy, mint a római urak. Ugye hát a Hagadát és a egész Misnát akkor kezdték el összeállítani, amikor a rómaiak uralkodtak a világnak ezen a részén, és akkor az urak mindig a lakomákon balra dőlve ittak, szabad ember módjára, ezért mi is szabad ember módjára balra dőlve isszuk ezt meg. Ez annyira komolyan veszik a zsinagógákban, hogy a legtöbb rabbi, sőt akár a átlag vendégek is, akik ott vannak a vacsorán, hoznak maguk egy kis párnát, amit ráraknak a szétnek a támlájára, és így isszák meg. Sőt, valaki így most így beszél az egész széderestéről. Az asztal főn, az apuka, a rabbi, vagy bárki más, aki ez van. Különben, a háború előtt nem voltak gyakoriak a közösségi széderek, Mili családi körben zajlott ez, csak nyilvánvalóan a háború után kevés lett az olyan ember, aki tovább tudta adni ezt a közösségnek, illetve nehéz volt megvalósítani otthon, nem beszélve ugyan a 40 évről, amikor nem is annyira támogatták ezt. Szóval lényeg az, hogy ezért kialakultak ezek a közösségi széderek, ahol mindenki úgymond letudta, de elvileg 7 napon keresztül a kovásztortalant kell enni, és kovásztortól meg kell magunkat távol kell magunkat tartani. Ez a jelenti nem csak a kenyeret, a zsömlét és a ropit, hanem a viszkit és a sört és minden mást is. Úgyhogy ez egy eléggé ember próbál valami, főleg, hogyha az ember Európában zsidó, hiszen az európai zsidó hagyomány azt mondja, hogy ha rist vagy babot, amit a zsákokban, amiket tartottak vegyesen, néha búzdrát, néha rost, néha rist, néha babot, akkor mivel nyomokban tartalmazhat gabonát, ezért a rabik megtiltották Európában, mármint úgy értem, hogy a Alpok és a Pireneusok fölötti Európában megtiltották, hogy az ember ilyet tegyen, úgyhogy csak zöldségeket, meg krumplit ehetnek maximum az emberek, meg kukoricát, de délen attól még eszik a rizst és a babot, meg ezeket. Jó. Mindenki kitöltött a fele barátjának a első pohárbort? Még nem is kaptam? Elvileg 6 óráig zajlik egy ilyen vacsora, de remélem, hogy gyorsabbak leszünk, mert napnyugtától éjfélig, szóval így néz ki egy széder este.
Egy kis csöndet kérős.
Szóval ezek a népések. Kádés, Urhác, Kárpászia, Hác, Magid, Rachca, Moci, Maca, Maror, Korech, Suhán, Orech, Cafun, Barech, Halel, Nirca. Ezek a lépések. Kádés azt jelenti, hogy megszentelés, amikor a napot, az ünnepnapot megszenteljük. Utána van Urhác, megmosom a kezemet, de nem mondok rá áldást, és növényt teszek a rendet felborítva, és nem búzából készült eledelt. Utána megtöröm, Jahác, megtöröm a középső macezt. Utána jön a Magid, ekkor kéne az oroszlán részét elbeszélni a kivonulásnak, ami ugye Mózes második könyvének első 13 fejezete. Szóval ezért 6 órás, jó? Szóval, de persze itt van ez a mankó, és ez így ilyen kiragadt részekkel segít nekünk, és átlendít minket főbb részeken, de nagyon fontos azért tudni, hogy aki egyik része ennek a Hagadának azt meséli el, hogy a legnagyobb bölcsek, mondjuk a második század rabbik, legnagyobb rabbik hajnalig beszélgettek egymással a Hagadáról, akiknek persze nyilvánvalóan fejből tudták a Tórát és minden magyarázatát, és mégis egymásnak újakat mondtak, és reggelig beszélgettek erről. Úgyhogy nincsen felső korhatár, nincsen IQ-s korhatár, nincsen képzettségi korhatár arra, hogy valaki ne tudja erről újat és eleget beszélni, jó? Szóval ezen este különösen ki kell emelni ezt, hogy sokat kell erről beszélni. Ezután jön a tényleges kézmosás, ami utána elmondjuk a maceszra, kovásztalan kenyérre az áldást. A kovásztalan kenyér áldása után elmondjuk arra, hogy maceszt is kell lennünk, az még egy áldás. Utána eszünk a keserű növényből majd, utána a vacsora maga, most, hogy már megnyitottuk az étkezésünket, és utána pedig megesszük desszertnek az elrejtett végére hagyott desszert maceszünket, a fikománunkat, utána van az asztali áldás, Hallel Zsoltárok, ez a 113-118-as Zsoltárokat énekelik el, és utána pedig Nirca, az ilyen végzés, amikor is elénekeljük, hogy most itt ünnepeltünk együtt a Galutba, a számüzetésbe, de jövőre reméljük, hogy a felépült Jeruzsálembe fogunk ünnepelni. Ezzel az arra záródik a Hagadá, hogy Lesana Bábir Sarajm Habnuja, jövő évre kívánjuk, hogy a felépült Jeruzsálemben legyünk, és utána pedig vannak még ilyen gyerekdalok, van például, amelyiknek az a címe, hogy Echad Mi Odea, ki tudja mi az egy, nyilván ez ilyen, olyan, mint az én elmentem a vásárolni félpénzzel, csak ilyen bibliai vagy zsidó témákra, hogy ki tudja, mi az egy, az örökkévaló az egy. Ki tudja, mi a kettő, a kőtábla, ki tudja, mi a három, az ősapák, ki tudja, mi a négy ősanyák, és akkor egészen 13-ig megy, Isten 13 tulajdonságáig. És akkor így megtelik ez a mondóka, és van egy nagyon másik híres, nagyon híres mondóka, a végén a Hadgadja, az egy kis bárányka, amelyik arról szól, hogy mindennél van a fizikai világban egy erősebb ellenfele, és minden visszatér az örökkévalóhoz. Ez amikor arról szól az arám nyelvű dal, apukám elment a vásárba, vette egy báránykát, a báránykát megette a macska, a macskát megette a kutyát megvette a botot elégette a tűz elégette, kihozott a víz megitta a tehén, a tehént levágta a hentes megölte a halál angyala, és a halál angyal pedig megölte Isten. Szóval ezekkel a dalokkal, amik persze már ilyen csak ráadás dalok, záradik a széder este valamikor hajnali kettőkor. De nyilvánvaló ezen nincsen annyi hely, és mindenki, igen.
Jól értelmezem, hogy a széder este közösségi vacsora, mint ahogy itt vagyunk, vagy ez családok?
Családok, de több család összejön, vagy több generáció összejön, vagy a családok és a szomszéd család, olyan, hogy van ennek azért háttere, hogy nem szűk család, hiszen a Pészak báránynál is több család, több háztartás állt össze, és ették meg együtt a bárányt, akár tízen is ettek egy bárányt, ez csak egy pici falatot kellett belőle lenni. De mondom, nem csak a háború miatt és a holokauszt miatt, hanem a asszimiláció és a tudáscsökkenés miatt is, inkább, gondolom ez keresztény közösségben is így van, hogy csomószor, ami régen tisztán családi volt, az áthárult, vagy átszállt a közösségre és a lelkészekre, és sokszor úgy ünnepik meg, mert sokszor sok család otthon nem elég jól, vagy nem elég hangsúlyt fektetve, vagy nem úgy ünnepelné meg, és ezért sokszor a közösség átvállalja ezt. Úgyhogy most ezt a korszakot éljük, de mondjuk nekem volt szerencsém akár Amerikában is, vagy akár Izraelbe is elkölteni pár széder estét családnál, illetve én magam is rendeztem ilyen például ilyen földönülős, gitározós széder estét otthon nálunk 30 embernek, szóval volt minden fajtában részem, de legtöbben én is ilyen voltam. Közösségén. Magyarországon ez a gyakori. Például holnap hozzám az első estére 46-an jönnek, második estére 90-en. Van köztük rengeteg nem zsidó is, soha, nem feltétlenül csak zsidók tartalkoznak erre, de lényeg az, hogy sokan mennek el, akár így Magyarországon egy olyan jó 5-6 ezer ember elmegy egy közösségi széderre. A 44 ezer zsidóból, szóval lényeg az, hogy a többség még így sem megy el, hiába van közösségi széder. De otthon, csomóan, még pár otthon csinálják, de különben... Milyen? Inkább ez úgy néz ki, hogy az emberek befizetnek előre,
és a
házigazdag gondoskodik róla, mert nagyon nagy macera kóser csinálni Pészákra. Ugye elvileg, hogy csak hogy értsük azt, hogy az étkezés, hogy mennyire abszurd az ünnep, hiszen tilos enni kenyeret, amit egész évben eszünk. Tilosabb enni, mint disznó, nyúl, vagy tevehúst, vagy lovhúst. Jó? Szóval ezek a nem kosár állatok, ugye? Most egy párat mondtam el közülük, és direkt nem a szegény röfit nem hangsúlyoztam ki. Egyként, hanem mondtam a lovat is, ami legtisztább állat, szóval egészségügyről és a tisztaságról ennyit, szóval ez más, ez rituális tisztaság, de lényeg az, hogy ezeket az állatokat nem eszünk egész évben. Kenyeret eszünk egész évben, de ilyenkor szigorúbban végzetik a kenyér tilalma, mint azoknak az állatoknak a tilalma. Azt lehet látni a Bibliából, a büntetésből. Káret kitépetés jár, ami nem is tudom pontosan micsoda. Ami nagyon félelmetes dolog jár, ha valaki ebben a hét napban eszik kovászosat, és a tisztátalan állatok fogyasztására pedig egy napig nem ment fel a szentélybe. De másnap igen. Szóval lényeg az, hogy az jó, nyilvánvalóan a kosesság a diaszpórában egy fontos eszközzé vált arra, hogy országhatár és hadsereg és minden más nélkül a zsidóság ne keveredjen és ne vesszen el és megmaradjon, hiszen az asztal végén volt a határ a közösségnek. És csak akivel nincsen közös asztal, azzal nehéz keveredni. Tehát még az, hogy ezért a kóserság külön felemelkedett, de alapvetően közelségében sincs a kóserság szigorában, a tórában még, a szombatnak, vagy például a pászka kenyér evésének. Jó? Ez olyan annyira fontos, mint Jom Kipurkor engesztelés napján böjtölni. Ami szintén fontosabb, mint a kóserság. Jó. Szóval lényeg az, hogy ezt nevezik még lehem oninak. Ani, Anna, ilyen csak a sém nyelvekben van. Ani azt jelenti, hogy szegény. Szegénység kenyere. Viszont az Ani szóból, a szegény szóból jön az a szőség, a szógyökből, és azért egy ilyen szójáték, szóval nem szójáték ez, hanem csak ez a héber nyelvnek a szépsége és trükkje, hogy az Ani szóból van az, hogy, vagy az Ani szó, a szegény szó, az a válasz szóból van. Lánot. Ami azt jelenti, hogy a szegényt úgy nevezzünk, aki válaszra vár. Válaszra váró az a szegény ember. Illetve azért nevezzük ezt a kenyeret a válasz kenyerének, nem csak szegénység kenyerének, mert e fölött, a kenyér fölött ma este sok kérdésnek és sok válasznak kell elhangzania. Úgyhogy ja, és persze az is, hogy ebben is van egy kettőség, hiszen ezt tették a rabszolgasság ideje alatt, mert nem volt idejük még semmit se főzni maguknak, viszont a megszabadulást is ez jelképezte, meg a Mózes azt mondta, hogy most megyünk éjfélkor, a éjes közepén, akkor is csak erre volt idejük megcsinálni, ezt volt idejük megcsinálni. Úgyhogy jelképezi a rabszolgaságot, és jelképezi a megszabadulást is egyszerre. Egyszerre. Azon kívül pedig, mivel az egész ünnepet egy óriási takarítás előzi meg, tényleg a háziasszonyok, persze férfiak is, de nyilvánvalóan a realitásból kiindulva, hetekig van előtt ezelőtt egy tisztítás, ahol a lakásból minden homecosat, minden úgymond hát megsavanyodottat, minden megerjesztettet, persze most ugye a gabonából megerjesztettek vonatkozik, de mondjuk között van a kovászos borka is, el kell távolítani a házból úgy, mint ahogy az életünkből a bűnt. Hogy, és akkor itt van ez a érdekesség, ez is egy szintén szójáték, macá, a héberül azt jelenti, hogy macesz, vagyis pászka. A homec pedig azt jelenti, hogy kovászos. A kettő ugyanazokból a betűkből van majdnem, egy kivételével, egyik egy h, másik egy h. És a kettő egy ilyen kicsi kis rés választja el. Szóval az erjedést, a bűnt, a büntelenségtől mindig egy ilyen pici választja el. Viszont azt meg kell lépni az embernek. Azon kívül meg tudni kell azt, hogy egyik betűnek a számértéke 5, a másiknak 8, és pont 3 olyan dolog van, ami az embert kiviszi a világból, megint csak az embert, az Ádámékat az Édenből, és minket pedig a világból is megöl minket, az irigység, a dicsőségvágyás és az élvezett hajhászás. Élvezett hajhászás. Ez az a 3 dolog, és ez a 3 betűkülönbség, értékkülönbség a két betű között, 5 és 8. 3, ugye? És akkor ez a 3 dolog, ami kiviszi az embert a világból. Úgyhogy, és azon kívül pedig, ugye tudjuk, hogy ez is 3 részből áll, ez a bizonyos, ugye nem kell hozzá semmi más, csak víz, liszt és tűz. Kb. 3 olyan dolog, amihez a Bibliában a Tóra van hasonlítva, hogy az örökkévaló. Fény, a kenyér és a víz, ugye? Az örökkévalónak a tana olyan, mint a víz. És ebből a 3-ból van ez. Csak mi a különbség e között és a kenyér között? Az, hogy a kenyér azt mondja, hogy ráérünk még, meg föl is van puffaszkodva, ugye sok levegő. Ez ugyanaz, mint a kenyér, csak egyszerűbb és gyorsabb. Az embernek 18 perc alatt akkor van, akkor kóser egy macesz, hogy otthon szintén meg lehet próbálni, nem kell venni nagyon drágán maceszt, hogy az ember meg tudja sütni 18 perc alatt. Onnantól kezdve, hogy így van a víz és a liszt, kilapítani, megsütni, 18 perc alatt kész, teljesen, akkor az a macesz az jó.
Sós is benne.
Nincs. Teljesen alla natura. Jó. Akkor végigvettük a részeket, úgyhogy akkor most essünk is neki a lépéseknek. Ugye nem tudom hányan tudják azt, de biztos, hogy már korábban a tanulmányokból ugye tudják, hogy Ez a felállás, vagy általában az ünnepeknek a felállás az, hogy borra és kenyére mondunk áldást, ez rabbinikus hagyomány, ez nincs benne sehol a Bibliában. Csak a rabbinikus hagyomány van bent, és az Új Testamentumban. De hogy így a bor és a kenyér nem jelenik meg sehol a Biblia 25 könyvében, 24 könyvében sehol. Úgyhogy az ugyanígy, ahogy ez, ugyanígy az ámen szó is ugye egy nagy hatalmas zsidó találmány, mert egy valaki dolgozik, és mindenki más csak nézi, és azt mondja, hogy én is úgy gondolom, úgy hiszem. Jó? De Ámen különben a héber lehámin hinni szóval van. Úgyhogy a úgy hiszem, ámen, az kétszer ugyanazt jelenti. Jó? Úgy hiszem, úgy hiszem. Mondom az áldást, csak először mondom a héber, hogy a csengése mindenkinek fülébe legyen, tehát már csak magyarul fogom mondani az áldásokat, hogy mindenki értse, hogy ugye mit mondunk. Előtte van egy bevezetés, hogy Szavri, már nem verába, nem verába táj, hogy figyelmet kérek szépen mindentől, uraim és hölgyeim, és mindenki használ van. Baruchatát sem, mert a hinum elecháolám, boré prihágáfem. Ámen lenne erre a válasz. És úgy van ez héberül, vagy magyarul, áldott vagy te örökkévaló, a világnak az ura, aki megteremti a szőlőtőke gyümölcsét. És akkor most balra dőlve, nem tudom ki mennyire vezet, de ki kell inni elvileg, vagy akkor a felét ki kell inni, jó? Mert látom, hogy nincs elég bor az asztalok körül, akkor annyi, hogy maradjon még másik négyre, akkor inkább sporoljunk, de elvileg ki kéne inni, jó? Elvileg most megmosom a kezemet valahol, mondjuk, és utána, se baj, ilyenkor különben ilyen lavor szokott benne a zsinagógában is, mert ugye nincsen csap a díszteremben, vagy bármelyik díszteremben, de lényeg az, hogy ilyenkor kezet mosunk, és fogjuk bármelyiket, amiket szeretünk ezek közül, a tavasz növényei közül, és belemártjuk az áldás után is megesszük a sós vízbe, a könnyek vizébe. Áldott vagy te örökkévaló a világnak az ura, aki megteremti a földnek a gyümölcsét.
Ez keserű fő vagy mi?
Ez tavasz, ez nem keserű.
De az mi?
Kárpász. Igen. Ez lehet nálatok retek, répa vagy pedig karalábé. Ezt is oldalra dőlve együk meg. Ez egyrészt van egy ilyen, a legfőbb dolog benne az, van, ugye, a zsidójogban ugye mérve van mindenféle, hogy miután kell ilyen áldást mondani, és később majd eszünk egy keserű füvet, és kérdéses volt, hogy kell áldást mondani. És ezért gyorsan beiktatták az elejére, hogy legyen itt áldás, ez a technikai része, a teológiai technika része, de alapvetően azért van ez az egész, hogy beelőzze a kenyeret, és teljesen a gyerekek csodálkozzanak, hogy mi történik most. Különkor szokott minden lenni, apukák tényleg minden megengedett, a cigánykerétől kezdve, a tigrisbukfencig, minden. Én például, ugye általában ugye eleve az szokott lenni, hogy ugye ez a... Addig amíg nem történik, nem kezdik el a második könyv a Bibliából, addig az emberiségről szól végül is a történet. És ugye Ábrám még után, de főleg most ugye a második könyvben van az, hogy ráfókuszál erre a közösségre, akik átveszik az életfáját a Sinai hegyen, a Tórát, a tanítást, az maga az életfája. Mikor eszünk? 14 perc múlva.
Nem,
mi volt a kérdés?
Mikor lesz?
Mit tetszett kérdezni? Mikor lesz? Azt érezte holnap este?
Valami mikor lesz?
Megbeszélünk.
Jó. Szóval a széder este, a kivonás este, nem tudom, amit akartam mondani, majd visszanézzük, nem tudom. De a lényeg az, hogy akkor folytatom ott, ahol voltam, vagy visszatérek egy olyan helyre, ahol tudnám, hogy hol voltam. Szóval nem. Igen, szóval bármit lehet csinálni, igen, köszönöm. A családfő, vagy általában van családja már férfi, ilyenkor Európában, és bár máshol a halotti ruháját veszi fel. Különben a halotti ruhájában esküszik is az ember. Nem, mert meghal a régi életének, és egy új kezdet van, szóval egy teljesen új kezdés. Az európai halotti ruha, ami fehér, jászíne az fehér, és És egy ilyen, hát szerintem a megfogalmazás ennek az európai vagy közép-európai halotti ruhának, amit kitlinek neveznek, ez nem héber, ez így is kifejezés, egy ilyen fodros nyakú, ilyen 200 éve előtti gombokkal megtoldott ruhát kell elképzelni, akkor az megfagyott ott ez a divat, és nincsen zsebe, ugye, az ember nem visz magával semmit oda átra, de a lényeg az, hogy elvileg a Közel-Keleten, és ahol a zsidóság hosszabb ideig élt, és többen éltek ott, ugye egészen 1100-ig, 1200-ig a muszlim világban élő zsidóság volt többségben, és az volt az erősebb. Aztán csak a 1300-1400-ig fordult meg az arány, és lettek Európában többen, és lett az európai közösség erősebb. De előtte ugyanazt, sokan ugyanazt a ruhát veszik magukra, ez a úgynevezett tálitot, amiben imádkoznak is, mert minden embert a kitli fölött még ebbe temetnek el. Szóval abban temetnek el, mert az ember minden reggel imádkozik. És akkor így, hát ugye Európában még szokás volt Franciaországban 1100-ben, hogy abba temették el, abba a koporsóban, ami az asztalából készült, a saját asztalából.
Miért?
Mert asztal mellett dől el, hogy az evés, az vagy erőt ad, vagy minden forrásnak egymaga a bűnnek a forrása. Vagy erőt ad a bűn elkövetésére, energiát, vagy pedig maga ott történik a bűn. Evéssel és beszéddel jött be a bűn a világba. Ezért evéssel és beszéddel javítjuk kinni ki azt. Jó? De hogy koporsó abból készül, de ez csak európai francia szokás volt 1100-as években, ezt csak úgy érdekesében mondtam el, de alapvetően ez itt érdekes, hogy ebben, amiben nyilatkozunk minden reggel, ebbe temetik el az embert, csak kibontják a szemlélőtető rojtokat, hogy akkor az embernek nincsen kötelessége, amit tartani kell. Addig volt, ott lejár a számláló. Nem. A legtöbb közösségben ezt férfi vállalatásra, 13-es korba kapják. Férfi vállalatáskor. Apukától, szülőktől, stb. Európában más lett a szokás, vagy Európának a szegényebb részein a feleség vette esküvőre, és csak házasok korták.
A nők is kapnak ilyet?
Nem.
Hát, hogy van ez
a... Az asztal volt.
Ha már a nőkről van szó, hogy is ugye... Egyrészt ugye van az a szép mondás a Talmudban, hogy a nőknek több tudás adatot, több értelem. Megértés. Lehavin biná azt jelenti, hogy megérteni. És mivel több megértése van a nőknek, és spirituálisabbak, aminek persze a másik oldal lehet a babona, de spirituálisabbak, és minden a saját természetükből és életükből fakadóan tudják, hogy nem mindent a karizom dönt el, és ritkán esnek bele abba a hibába, hogy kohíve otszemi adiászál egy a hajlezzel, hogy kevésszer mondják azt el, hogy kezem ereje és karom dicsősége művelte ezt a nagy hatalmasságot én nekem. A nők inkább tudják, hogy nem így működik a világ. Férfiak sokszor belesnek a hibába. Ezért is másért is a nőknek több tudás adatot, már csak azért is, mert hogy az egyedül olyan teremtett lény a nő, ami nem halott anyagból, hanem élőből lett teremtve. Na továbbfejlesztett változat, ugye? És ezért mondja a zsidó hagyomány, nincsenek olyan pórázon tartva, mint a férfiak, és az időhöz kötött micvák, tessék figyelni, az időhöz kötött parancsolatok, apropó, zárójelbe, kamera kedvéért is. Parancsolatok nem azt jelenti héberül parancsolatok, hanem azt jelenti, hogy érintkezési pontok. Micvá azt jelenti parancsolat a szótár, egy egyszerű szótárban. De hogyha egy etimológiai gyökeret megnézzük az ember, akkor a cevet és a cafta, az ugyanaz a szógyök, ez kiadja azt, hogy csoport, kapcsolat, ami azt jelenti, hogy amikor nem az én akaratom teljesül, hanem az örökkévaló akarata teljesül, ott ég és a föld összeér. És bárki lehet Pontifex Maximus. Mert hogy összekapcsolja a transzcendens az fizikai világgal. Úgyhogy a micvák azok azt jelentik, hogy ahol érintkezik az én életem az örökkévaló akaratával. Úgyhogy ha így gondolkodik valaki a parancsolatokra, akkor teljesen más csengése van. Szóval a nőkre nem vonatkoznak az időkhöz kötött parancsolatok, csak abból három. És a tiltások igen, a tevőleges parancsolatok nem. Vagyis reggel nem kell napkeltével összeegyeztetve zsinagógába járniuk. Ami azt jelenti, hogy reggel 5. De
hogyan
hogyan temetik a nőket? Ilyen fehér gyógyszerűségben.
Ők nem kapnak
koporsót. Úgy értem, hogy Európában szokás volt koporsóba temetni mindenkit, mert a helyi szokás is ez volt. Ugyanúgy az európai szokás volt monogámul élni, és ezért 1000 évvel ezelőtt a zsidók megtiltották az európai hatással a többnemiséget, de volt többnemiség. Jó? Szóval a lényeg az, hogy így kialakult a koporsó Európába, de nincsen nagyon egyszerű, nagyon ilyen bádok dobozban, nem bádok, szóval ilyen egyszerű fából van, és nincsen leszögelve. Nyitva van. Szóval hogy így mozog rajta, nem lehet látni a halottat, de viszont nincsen lezárva. Nincsen lezárva, nincsen mert hogy a legegyszerűbb dologból van, hisz ez nem végleges. És ezért így temetik el. Izrael földjén csak anyagba temetnek el, és ez így volt mindig is.
És gyerekeket, vagy babákat?
Ugyanígy. Loa Leinu, ne nekünk legyen mondva, de ugyanígy temetik el, ha ilyen szörnyűség történik, akkor azokat is fehér ruhába temetik el. Ruhába, anyagba, nem tudom. Textíliába. Jó, csak Izraelben csak a katonákat és a terroráldozatot temetik el koporsóba. De azokat a katonákat. Vagy terroráldozatait, azokat koporsóba temetik el, mert ugye az, hogy mennyi marad belőle, az egy másik dolog. De hogy, és ez nem lehet, mégsem ne a család ne legyen kitéve annak és egyebek, úgyhogy az más. De persze ez most az Izrael államának a dolga ide, de különben valószínűleg Európában is megtörtént valami más esetekben, és hogyha olyan baleset történik valakivel. A lényeg az, hogy azonnal el kell temetni, és nem szenvedhet csorbát Isten képmásának. Ugye a Lukács evangélium, de lényeg az, hogy elvileg a halaká azt mondja, hogy valóban aki a szentélybe bejáratos, ami ugye a időtlenségnek és a halhatatlanságnak a háza, ahol sem a születéshez kapcsolódó dolgok, sem pedig a halálhoz kapcsolódó dolgok nem érhetnek, vagyis aki szexuális életet élt, vagy aki halottat látott, vagy fogott, az mind a kettő nem mehet be a szentélybe. Szóval két végén, ott az örökké valóság van. Uralkodik, világ a világban, ablaka a 8. napra, az eljövendő napra. Szóval a lényeg az, hogy dehogyha nincsen senki, aki eltemetsen valakit, akkor a főpapnak is előbb kell eltemetni a halottat, mint bevenni a szentélybe, vagy megőrizni a tisztátalanságát. Jó, ez csak egy ilyen kiegészítés a jótékony szamaritánus történethez. Jó. Akkor hogy haladjunk. A lényeg az, hogy bármit ki szokta találni, tégis bukfenszert, és akkor én általában azt szoktam mondani, hogy régen ez a legfelsőbb ruhadarab volt, és akkor én ezt így ilyen Gandhi, vagy nem tudom, micsoda, ilyen magamra öltöm ezt, egy vándor felső ruhát, egy ilyen, ugye végig a keleten régen mindenki így utazott, hogy volt egy felső ilyen lócája, amit ha akart lefeküdt, akart betakarta magát, ha eső ellen védett, szél, nap, stb. Ellen védett, ki hogy hordta, lássátok a togákat, vagy bármelyik másik, tényleg Eurázsiában mindenhol, Indiától Rómáig ilyen medben jártak, és a legfelsőbb ruhára kell rárakni a szemültő rajtot, hogy mindig lássa az ember. És akkor, mivel menetkészre kell állni, én például nekem a trükköm az, hogy fölveszem a halotti ruhámat, de nem a kitlit, mert az túlságosan is egy helyi, beszűkült, és nem tudom miért, 1700-ban megmaradt ruhadarabot, ott megtartva, azt nem veszem fel, inkább ezt veszem fel, ez inkább általános zsidó hagyományban, és szoktam magamhoz venni egy vándorbotot. Mert ugye felövezve kellett várni Mózesnek a szavát, hogy eljött a megváltás órája. Szóval készen. Jó, akkor most megtöröm a középső maceszt. Mindenki nem tud megtörni, mert mindenki csak egy van előtte, de lényeg az, hogy én megtöröm, mindenki élesen nézze. És félre rakom egy szalvétába, vagy eldugom valahova.
Odaadom.
Köszönöm szépen. És akkor elvileg a dolog az úgy néz ki, hogy vagy az szokott lenni, hogy a maga a házigazda elrakja valahova, ahonnan a gyerekek ellopják, és mivel ennélkül nem befejezni a vacsorát, ezért váltságdíjat kérnek érte a gyerekek, és akkor ilyenkor megy a... De hát mégis így garantált, hogy fönnmarad a vacsora végéig, ugye? Megint csak ugye a tigrisbukfenc és egyébek, hogy fenn legyen tartva, szóval én ezt ide lerakom. Ide lerakom, hogy nehogy összekever egy másikkal. És ilyenkor jön az elbeszélés, amiről már rengeteget beszéltünk, és van egy olyan rész is, amikor, és ez arám nyelvű ima, hiszen az volt a népnek a nyelve, mondjuk így a zsidóságnak Ezra és Nehemiástól, vagyis időszámításunk előtt 520-tól, 510-től, egészen az iszlám hódításig, 600-ig, vagyis majdnem 1100 évig, az arám volt a népnyelv. Nem a héber, és nem is más. Arám. Ezért a következő ezért a következő vers arám nyelven van, és ilyenkor szokás kinyitni az ablakot, kinyitni az ajtót, és hangosan énekelni, vagy mondani, vagy csak mondják, nem énekli feltétlenül, hogy behívjuk azt, akinek nincsen módja sehol se enni. Szóval az utcára behívunk embereket, és mondjuk ezt, hogy Hálachma Anya, ez itt a szegénység kegyere, Di Achlu Ahavhatana Be'arade Mitzrayim, amit az ősapáink ettek Egyiptom földjén, rabszolgaként, Koldi Chivin Yitevich, hogy mindenkinek szükségét szenved, jöjjön és egyen. Koldi Tzrich Yitevich, mindenkinek szüksége van, jöjjön, és pészakoljon velünk együtt. Hasata Haha, most még itt, Lesana Haba Be'arade Yisrael. De jövőre már Izrael földjén. Jön megint csak a megváltás, talán ha nem most jön, akkor jövőre eljön.
De akkor
az emberek lemaradnak az első pohárborról, igaz? Szerintem lemaradtak az első pohárból, igen. De? Még bepotolhatják, ugye? Elvileg valaki elmondhatja az áldást, és megijatja később. Szóval, igen. Hasata Avdei, idén még rabszolgaként fogyasszuk ezt el. Jövőre pedig szabad emberként. Szóval most érdekes, hogy magunkat, vagy magát 1200-ban rabszolgának nevezi. És akkor el is van a magyarázat, ugye, vagy hagyomány, hogy ugye mivel valami megtörtént ebben az időszakban, abban az időben, hiába megy erről az idő, ugyanúgy a bolygó forog, és megismétlődnek évszakok, megismétlődnek sok minden, ugyanaz az időben is valamilyen események nyomot hagynak. Azoknak van egy ilyen rezgésük, egy külön rezgésük. Úgyhogy ha 3300 évvel ezelőtt az örökkévaló személyesen lejött ezen az este a 10. csapás keretében, akkor most is közelebb van. Mindig közelebb van, de most valamire van esély, valami megváltozhat, és mi is kikerülhetünk a mi saját kis Egyiptomunkból. A saját vágyainkból, a saját irítségből, a saját begyöpösödésükből, amiben benne vagyunk ragadva. Különben érdekes, nem szójáték, ez tényleg így van. Mitzrayim annyit jelent, hogy szűk hely. Nem csak embertűvel kezdődik és embertűvel végződik. Ugye? Hanem? Egyiptom, ami a héber neve Mitzrayim, a cár keskeny szóból van. Mert ugye Egyiptom akármilyen nagy és ősi és szép, a legszélesebb részén sem volt több 12 kilométernél. És különben azért jelenik meg a Obelisztől kezdve, ugye minden európai fővárosnak, ha nem katolikus templom előtt, akkor a folyója partján, egyéb díszítésekre, vagy a Louvre előtt, ugye üvegizéként, vagy a dolláron, szintén a piramis, mindenki Egyiptomból a látszat, nem valós, de látszat örökké valóságot akarja minden hatalom kiragadni. Ezt a varázslatos változatlanságot, ami csak látszatra az, de a lényeg az, hogy minden hatalom, legyen az a szajnaparti díszítés, vagy a dolláron hogy is hívják, a piramissal és ezekkel az egyiptomi motivumokkal, és tudjuk nagyon, hogy 1700 év még ugye darák mumiát is ettek gyógyszerként Európában. Rendszeresen fogyasztottak napot, és reméltek valamit, ami Egyiptomban tudtak, és mi nem. Jó, szóval a lényeg az, hogy, és milyen érdekes pillanat, hogy a történelem szerint Egyiptomban találták fel a kenyeret. Egyiptomban volt először erjesztett kovászos kenyér. És úgy kell elszakadni Egyiptomtól, hogy nem eszünk kovászosat. Jó? Jó, szóval elvileg ennek van egy dallama, vagy több dallama is van, én például ezt szóltam mindenkinek, hogy Halachma anya diachalu afhatana be'arad mitzraim kol dichifen yitevechol, és így tovább. Ha valakinek ismerős ez a dal, ez egy partizán dal, de csak direkt azért szoktam, azért szoktam ezt ráhúzni erre, mert ilyenekben nincsen tabu. Én már hallottam a francia himnuszt énekelni Zsoltára, amint a dallamot. Nem, a zsidó hagyomány fölel mindent. A klezmer szerint azért szedik sokan, mert Lengyelországtól Görögországig az egész közép-európai régió összes zenéje össze van belegyúrva, és mindenki ismerős valahonnan. De ugyanígy mindent fel lehet ölelni, és mindent meg lehet szentesíteni, és ebben nincsen tabu. Úgyis, ha olyan sok partizán jiddis dalból lett partizán dal, akkor egy partizán dal visszavehetek. Szóval lényeg az, hogy a következő dal pedig be van szerkesztve ide az elejére, de elvileg nem most kéne érdekelni, hiszen ez a gyerekek teszik föl ezt a kérdést, és hiszen még ezek a dolgok meg se történtek. De beszerkesztették a Hagadának, az elbeszélésnek az elejére, félő, hogy elalszanak később. És akkor már előre fölteszik azokat a kérdéseket, amikre meg se történtek. A két különböző Talmudban, van egy jeruzsálemi Talmud és van egy babiloni Talmud. A két Talmudban más-mások a kérdések, vagy más-mások voltak a helyi szokások. A babiloni Talmudban van kimásolva ez a rész, az van írva. Man istaná halájláze. Mi változott meg ezen az este a többi estétől? Mert minden más este eszünk mi mindenfajta búzából készült ételt. Spagettit, pizzát, ropit, kekszet és kenyeret. És keszünk kovásztalant is néha. Most meg csak kovásztalant? Második kérdés. Mert minden más este ez mindenfajta zöldséget. Most meg valamiért a keserű dominál. Harmadik kérdés. Minden más este szoktunk enni asztalnál, a földön, a tévé előtt. Most meg mindenki asztal körülül és oldalra dőlve eszik. Miben különbözik ez a többitől? Másik este sose szoktunk mártogatni, most meg kétszer is mártogatunk. És ez azért érdekes ez, mert ez a mártogatás kérdés, ez nincs benne a jeruzsálemi Talmudban, csak a babiloniaiban. És ez azért van így, mert a Jeruzsálemben szokás volt mártogatni. Ezért nem kérdezte meg ezt a gyerek, ott más kérdés volt. Itt van mártogatás, a Babiloniában van mártogatás, mert nem mártogatnak Babiloniában. Ez ugye a Babilonia az azt jelenti, hogy a mai Irak területe. A zsidóságnak az volt a központja, egy ilyen 5-600 évig, a mai Irak. Ennek szintén szinte van egy dallama, csak az első egy sort elmutatom, és ezt külön mindig a legfiatalabb gyerek szokta énekelni, úgyhogy a gyerekek különösen figyeljenek. Man istaná hallájlá ze mikol hallélót, mikol hallélót, sebechol hallélót, anu ochlim chametz umatza, הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצא. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצא. És akkor utána így megy tovább, hogy avadim hainu lefaró, rabszolgái voltunk a fáraónak, de az örökké kihozott minket a nagy jóságában. Történt egyszer a rabbikkal, hogy hajnalig beszélgettek erről, és akkor, amit eddig elmondtam, az mindig zajlik, illetve ugye van a négy fiúnak a történet, ami minden Hagadában megjelenik, akár a rajzos formában is, hogy hogy néz ki a négy fiú. Négy fiú esete, az embernek a potenciálisan négy típusú gyereke. A nagyon eminens, a lázadó, az egyszerű jófej, aranyos kis fiúcska, és az a butuska, aki még kérdezni se tud. Mindegyik gyerekként van említve, nincs különbség téve köztük, csak a típusát mondják el, és mindenkinek a saját szintjén, a saját módján kell válaszolni, de válaszolni kell. Még akkor is válaszolni kell, hogyha provokatív kérdést tesz fel. Például a rossz fiú azt kérdezi, hogy mi ez az egész szolgálat ti nektek? És akkor, ha így válaszol, akkor vásítsd el az ő fogát, és mondd meg neki, ha akkor így álltál volna hozzá, te nem jöttél volna ki. De lényeg az, hogy válaszolni tudni és kell, szóval válasz itt a lényeg. És érdekes is a nőkről visszatérve a nőkre, az utolsónál az nőnembe van írva az, hogy átptachló, aki még kérdése tud, annak te, nőnembe, te kezd el mesélni. Mert az anyukák általában közel vannak a gyerekeikhez, és ahogy a Biblia is mondja, hogy ne térj el anyádnak tanától, Szóval az anyukától tanulja meg az gyerek a tórát, legalábbis az alapokat. Ezért is van az különben, hogy a zsidóság, ezért is, nem csak ezért, ez is van, hogy a zsidóság ugye anyai ágon öröklődik. Vagy van egy teljes házasság, és valakinek az apukája az, akkor ugyanúgy be kell térnie a zsidóságba, mint hogyha egy teljesen kívülről ember lenne, akár egy eszkimó, akár egy kínai, vagy egy német, magyar, vagy bárki, aki be akar térni, az ugyanúgy zéróról kezdi valaki, akinek csak az apukája volt az. Anyuka a lényeg, az fontos. Na jó. Nőkről még annyit. Nők nélkül nem lett volna meg ez az ünnep. A nők tartották az életet a férfiakban, a nők vittek vizet az építkezés közben, a nőket vittek eledelt az építkezés közben, nem volt egyik más csinálni, csak ezt a kenyeret, és a nők vittek a Nílusból halat is, hogy egyenek, és a nők esténként bent tartották az életet a férfiakban azzal, hogy a résztükrökbe incselkedtek velük, hogy nézd meg, milyen szép most a hajam. Azért fontos ez a résztükör, mert ebből a résztükörből lett a szentélybe a lévitáknak a mosdó medencéje. A nőknek a tükréből. Mert szent dologra szépnek lenni, házas életre is, és fenntartani a közösséget, az egy teljesen más szinten van. És a szentélyben a helye. Azoknak a tükröknek. Úgyhogy a nők, azt mondja a hagyomány, a nők, igaz nők által maradt meg Izrael lent Egyiptomban. Ugye ott van Sifra és Pua, a két dajka, vagy két szülésznő, vagy Dula, vagy nem tudom, bába, aki ugye ellenállt a fáraónak. Sokan nem mentek neki ellent mondani. Ő azt mondták, hogy Héber azt mondja, olyan, mint a vadállatok szülnek és mennek, és nem tudjuk őket megölni, szóval hogy ezek után. És akkor ott volt személyesen Mózes. Mózes megmenti a húga, megmenti a fáraó lánya, aki betér, Batia, az ő neve, Isten leánya. Batia. Ja, Isten hegyi neve. Batia lesz a fáraónak a lánya neve. Ő azért megy le a Nílushoz, hogy betérjen, meg bemerítkezni. És zsidóságban is bemerítkezésre lehet betérni. Megmenti őt egy másik nő, aztán pedig a felesége is megmenti őt. Szóval Mózes szép kicsibe, ugyanúgy Izrael népe, a nők által maradt fent, és meg. És utána itt van ez, hogy Vehise Amda, ez az a dolog, és lólétekkel haladok, utána amikor eszünk, majd körbeadom mindenkinek a különböző hagádákat, hogy mindenki be tudjon kukkantani. Ez a következő nagy rész, amikor ugye szintén ennek is van dallama, ez az a dolog, ami kiállt érettünk, ez a dolog, ami megtartott bennünket, és akkor így jön, ez azt jelenti, hogy és ez. De mi ez a és ez? Ugye minden betűnek képekben van a számértéke, Vav az 6, He az 5, Jud az 10, Alef az 1. Ami azt jelenti, hogy van a szóbeli tannak, szóbeli tórának 6 rendje, Mózesnek van 5 könyve, van a 10 parancsolat, és van az örökkévaló. És ez az, ami megtartott minket, és ez az, ami meg fog minket tartani minden alkalommal, és bár jönnek ellenségek, akár minden nemzedékben is, de a szent, akinek áldott a neve, ez egy ilyen szép hebraizmus az örökkévalóra, Hakados Baruch Hu, így van héberül, ő kimenekít az ő kezeiből. És akkor lementünk Egyiptomba, és akkor a fáraóhoz, és hogy viszonyuljunk, az a fáraó rossz volt, de a fáraó csak a fiúkat akarta egy generációban megölni. Ott volt Lábán a saját rokonunk, mármint Jákobnak saját rokona, aki az egész zsidó közösséget akarta elveszíteni, és az egész monoteista mozgalmat megszüntetni. Úgyhogy a lényeg az, hogy a fáraóra csak ennek relációjában lehet haragudni. Lábán, a rokon, nagyobb ellenfél és nagyon ellenség volt, mint a fáraó. Utána pedig, miután kitöltöttük a második pohár bort, rátöltöttünk már azóta? Jó? Töltsünk rá. Elve csurdultig kéne rátölteni. Van mivel rátölteni?
Van még volt.
Hát akkor én beajánlom az enyémet, jó? Egy picit töltsünk rá ebből mindenkire, nem tudom, akire tudunk, akire kell. Aki teljesen üres vagy. Szőlőlé, jó? Szőlőlé is jó. Különben a szőlőlé is abszolút lenne, az megfelel a bornak. Mindenki másiknak tölt vagy el, és akkor te tölts mindenkinek, és akkor valakinek tölt neked. Úgyis jó. És gyorsabb. Jó, addig mondom, hogy ugye elvileg csordultig kéne tölteni a poharunkat, de mivel a boldogságunk, a poharunk nem lehet csordultig ez alkalommal, mert most emlékezünk meg a 10 csapásról, és leveszünk 10 kicsi cseppet, a poharunkból, hogy annyival csökkenjen a boldogságunk, mert a fáraó butasága és kemény szívűsége miatt az egész népe szenvedett, és ezért nem lehet a mi örömünk sem teljes, hogyha mások szenvedtek. Hiába ez volt a szabadságnak az ára. Jó, most akkor vegyük le, és mondjuk együtt a csapásoknak a nevét. Dám, vér, Tzfardea, béka, Kinim, tetvek, Arov, vadállat, Dever, járvány, Shin, kiütés, Barad, jégeső, Arbe, vadállatok, ugye? Vadállatok, Arbe, nem is tudom. Hosek, sötétség, és utána utolsó pedig Makat Bechorot, az első szülötteknek a halála. És akkor így áll össze. Árbe a sáska. Így jön össze a tíz csapás, ahogy mondtam, a víz alatt és a föld alatt indulunk el, jöttünk egészen az égig, a Nílustól, a napistenig, az összes isten meg van alázva, és torba van szűtve. Utána van egy dal, amit nem fog végénekelni, csak az első két sorát, ami arról szól, és ez a zsidó szónak a lényegét adja vissza. Kérdezi, hogy mit jelent az a zsidó? Mit jelent az a zsidó? Mi a etimológiai? Ugye a zsidó szó az a Jehuda szóból van. Júda, a Jákob negyedik fia, Leától. Mi a etimológiai gyöke? Ugyanabból van, mint az, amikor azt mondjuk, hogy todá, köszönöm. Hodá, köszönet, hála. Ami azt jelenti, hogy nem csak a három magyar igazság és egy ráadás, hanem Le ugyanezt mondja, hogy megajándékozott engem az örökké való három gyerekkel, és most itt egy ráadás gyerek, és már annyira hálás vagyok, és talán most már a férjem jobb szembe fog rám nézni, és nem Rachelre, nem csak Rachelre, ugye? Ugye Leának ez volt a fő baja. És a negyedik fiúról kapja, vagy marad meg a negyedik fiúnak a legnagyobb közössége, Júda törzs, vagy Judában élő emberek, és akkor innen nevezik majd a görögök, és később a rómaiak, és így lesz Európa nyelvekben a zsidó elnevezés. De alapvetően a zsidó annyit jelent, hogy Istennek hálás. Úgyhogy a Istennek hálás, az mindig egy kicsi zsidó. Szóval 15 lépésben áll az a dal, ugyanúgy a 150 Zsoltár, stb. Amivel elmentük, 15 lépcsőfok volt a szentélyben a lévitáknak, amelyen énekeltek, szóval ez a 15 számod ott van. És az ünnep is a hónap közepén, a 15. napra ugye volt történelmi a kivonulás. Az a vége és a refrénje, hogy ha csak ennyit csinált volna az örökkévaló, már az is elég lett volna. Ha csak kijutott volna minket Egyiptomból, és nem verte volna meg szerencsétlen egyiptomiakat, az is elég lett volna. Hogyha meg is verte az egyiptomiakat, de nem alázta meg az ő isteneiket, arra még nem volt szükségünk nekünk, az is elég lett volna. Hogyha meg is alázta az isteneiket, de nem ölte volna meg szerencsétlen elsőszülöttjeiket, az is elég lett volna. És akkor megy az egészen odáig, hogy elvezetett volna minket, nem választotta volna szét a tengert, de ha szétválasztotta a tengert, akkor papapa, és így megy egészen el a szentély felépítéséig. Szóval nem csak a sivatagi vándorlásig, hanem a Józsuékon keresztül egészen Salamon király végül is megy az ala, amíg felem épült az ő háza Jeruzsálembe. Szóval Illu, illu, hociánu, hociánu, mi mit száim velo ászáhem váhem svátim dájénu. Illu ászáhem váhem svátim velo ászá velo héhem dájdri dájda dájdri dájda dájénu. Dai dayenu, dai dayenu, dai dayenu, dayenu, dayenu. A dai azt mondja, elég, és a dayenu az nekünk elég lett volna héberül. Szóval innen van a dayenu. És akkor itt van az, hogy ugye, amiről beszéltünk, orvérzésig, ugye nem kell mondani, de mégis a Hagadában le van írva, hogyha eddig valaki kihagyta volna a pászkát, a pészachot, a pászkát, ami az a bárány, a maccát és a marort, a keserű füvet és a kovászlan kenyeret, az nem tett eleget ennek, hogy most ilyen emlékeztető, itt van ez a három dolog, hogy ez a három dolog szükségeltetik a széder estéhez, hogy említésre kerüljön. Különben érdekes, hogy ugye beszéltük arról, hogy három dolog kell ehhez, ugye tűz, víz és liszt, és három dolog kell a széder estéhez, és mindent utal a hármas szám. A zsidóságban sok minden van így, ugye három része van osztva a Biblia, Tóra, proféták és szentiratok. Három népritekből áll a zsidó nép, kohanitákból, papokból, lévitákból és Izraelből. Az átlag nép, ugye Kohén, Lévi és Izrael. Vagy a harmadik hónapban lett átadva a Tóra, három napi várakozás után. Mózes a harmadik gyerek volt a családban. És így tovább, és így tovább, és így megy tovább ez a hármas szám. És akkor itt már, és ez körül öleli a vacsorát, magát, a zsoltárok jönnek, a hallel zsoltárok, a 111-től vagy 3-tól fölfelé, 118-ig, 113-tól, csak egy kicsit ízelítőt adok belőle, hogy ez milyen dallamokkal szokták mostanában ezeket elénekelni. Becét Izrael, a fordítás úgy néz ki, hogy midőn kijött Izrael Egyiptom földjéről, és a Jákob háza egy idegen nyelvű helyről, idegen nyelvű nép közül, Hajta Jehuda lekát so, Judea szentjévé lett, és Izrael az ő kormány helyévé, az örökkévalónak. Hayamra a tenger látta, Vejanosz, és meghátrált, ha Jarden iszov le a Horzs, és a Jordán folyó is megfordult, Hajhárim rakduke elim, a hegyek táncoltak, mint a birkák, Gvaot kivné con, és a dombok is, mint a giták. Malechájám, ugye mi ütött belé tenger, te belé tenger, ki tanulsz, hogy te így meghátráltál, ha Jarden tiszov le a hor, és hogy a Jordán megfordult és hátra menekült, Hajhárim tirkedú, ti hegyek pedig táncoljatok csak, mint a birkák, és a dombok, és mind is mindenki zsoltár. Szóval nem kell ragoznom, lényeg az, hogy ez ugye örökké a hatalmáról és erejéről szól. Ez egyik dal rá, nagyon sok dalom van rá. Becét Izrael, mi Mitzrayim, Beit Jákov, Meyam Lohez, Hajta Jehuda, Lekácsó, Izrael, Mamsalotov, Hayam Ravajanos, Hayarden Yisov Leachor, Heharim, Ragdukelim, Gvaot, Kivni Eitzon, Malechayam, Kitanus, Hayarden Tisov Leachor, Heharim, Tirkeduke Elim, Gvaot, Vaot kivnei zon, mi lifnei Adon, huli aretz, mi lifnei Eloa Yaakov, haofri, atzura gamaim, halamish lemayomaim. Ez az egyik zsoltár, és mindegyik ilyen gyerekdal szintjén van megtartva zeneileg. Nem volt zsidó Bach, úgyhogy mi ez nem tudunk. Nem rendelkezünk, szóval... De minden esetre Fibonacci, ezt ugye sokan, mindenki együtt énekeli. És akkor most jön az a kézmosás, ami a kenyér előtt van, ami áldással van már. És hogyha az áldásos kézmosás megtörténik, amire azt mondjuk, hogy aki megparancsolta nekünk áldozat örökkévaló a világ tényleg, hogy megszentelt minket parancsolatával, és megparancsolta nekünk a kézmosását, ez különben ugye megjelenik a Máté evangéliumában, amikor ott veszekedés van, hogy kell-e vagy nem kell-e kezet mosni azelőtt, hogyha valaki búzát teszik. Nem kenyeret, hanem búzát nyersen. És különben a Talmudban is megjelenik ugyanez a vita. És nem egyértelmű az álláspont. Szóval van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. És utána persze eldöntik, hogy legyen egy egységes álláspont, de alapvetően Jézus korában ez még egy nyitott kérdés volt, hogy kell-e búzára kenyeráldást mondani, illetve előtte kell-e kezet mosni. Jó. Ez csak egy kis áthallás volt. Áldozat örökkévaló a világnak ura, vagy az univerzumnak ura, aki kihozza a földből a kenyeret.
Amen.
Áldozat vagy te örökkévaló a világnak az ura, aki megparancsolta nekünk a kovásztalan kenyér evését.
Amen.
És most pedig meg lehet venni a kenyerünket, vagy el is be lehet harapni. Eddig el lehet beleharapni.
Mindenki
kezdett most elvileg.
De most mindenki.
Hát a kenyér előtt kezdett, mert mindenki kezdett most. Igen.
Az első kézmosásnál csak a kivezeti a...
Igen.
Én egyszer azt olvastam valahol, hogy Jézus, amikor lehajolt és megmosta a tanítványai lábát, a széderestén, akkor ennél a második kézmosásnál történt az. Tehát ő aki rabszolga volt, tehát nem csak a kézmosás volt, hanem a nehajolt és a lábat is megmosta, hogy valószínűleg ennél a másodiknál.
Valószínűleg, mert ez a kenyér, szóval ez a étkezés előtti kézmosásra, ez a most. És akkor most fogjuk magunkat a keserűség levelét, ami mondjuk a mi esetünkben ugye a salátalevél. Ha valaki nincs elég salátalevele, vagy nincs mindenki a salátalevele, adok az enyémből. Van a szerint? Jó. És akkor erre a maror, a keserűségre pedig, keserű fűvre pedig azt mondjuk, hogy áldozat vagy örökké való az univerzumnak az ura, aki megparancsolta nekünk ezen a napon a keserű fűnek az evését. És most ennél az ennyi nem kell hozzára dőlni, mert ez a keserűség.
És nem kell bemártani már a sorsunk.
Nem fogunk ebben. A technikai háttere annak, hogy itt van előttünk ez az édes kis mix, hogy régen nagyon keserűk voltak, hogyha valaki nyers tormát eszik, nem lereszelve, hanem az gyilkos. És a lényeg az, hogy egy kicsit bele kellett mártani, hogy enyhítség. Ez csak egy enyhítése szolgál, de nyilvánvaló aztán elnyerte azt a plusz szimbolikát, hogy ez a, ami uralja ezt a kettős ünnepet, hogy egyszerűen ünnepeljük emlékezünk a rabszolgaságra és a megmenekülésre. Emlékezünk, hogy bálványimádok voltunk, és majdnem elvesztünk, és utána egy istenjűt lettünk. Szóval ez mind-mind a kettőség benne van, pont a kemény munkára emlékeztető egyik étel, kifejezetten finom és édes, és jó. De csak mondom, enyhítésre szolgál a technikai része, ez már csak a körülötte lévő utalások. És akkor most pedig megcsináljuk azt a szendvicset, ami szerepel Hillelnél. Hillel pont egy generációval Jézus előtt élt, az a rabbi. Ő mondta azt, hogy amikor hozzájött egy betérni vágyó, hogy illetve az ő kortársához, Sámájhoz jött egy betérni vágyó Róma, és azt mondta, hogy tanítsd meg nekem a tórát, amíg fél lábon állok. És ugye minden rabbinak abban az időben volt rendes munkája is, és nála volt egy ilyen mérőpálca, építkezéseken használt mérőpálca, és az egy megütött és a falhoz vágta, hogy ilyenek baromságot. És elment Hillelhez, és Hillelnek is azt mondta, hogy taníts meg engem, amíg fél lábon állok. És Hillel azt mondta, hogy amit nem tennél te magadnak, azt nem tedd másnak. Ugye a lényeg az, hogy ez Hillel tesz állni. Hillel sokszor összetartják hozni esetleg közös platformra Jézussal, tudósok esetleg arra, hogy találkozhattak, vagy volt valami fajta kommunikáció. Mindegy, a lényeg az, hogy Hillel úgy volt szokás enni ezt a három dolgot, a bárányt, keserű füvet, és a bárány most nincs, nem is lehet. De az, hogy ő a keserűt, ugye nyilván, hogy kicsikét meg legyen édesítve, mert különben elviselhetetlenül keserű, összerakta, és egy ilyen szendvicset csinált előle, és így ette. Így egybe. Ez a Hillel szendvics.
A három, az két és fél pacezúban most már a két és fél elfogyasztható vagy?
Igen. A fél el van rakva. Mindenkinek meg el van rakva. A két és fél az már meg lehet enni. Elvileg a kettő fejben arra koncentráltuk, hogy kettőre mondtuk el a ünnepi áldást, amire kettőre kell, duplára kell mondani, a manna miatt. És a szegénység kenyerének az áldását, az, hogy macesz kell ennünk, azt a félre mondtuk el. Így. Jó? Ajaj, kimaradt a második pohár borunk. Kimaradt. Jó, elvileg a kenyér előtt kellett volna meginni a második pohár borunkat. Meg kell botolni. Áldozat az örökkévaló, a világnak az ura, aki kihozza, vagy aki megteremti a szőlőtőke gyümölcsét. Oldalra dőlve, balra dőlve, vagy a romaiak, ígyuk ki, vagy legalábbis ígyunk belőle egy picikét le. Jó? És akkor most pedig a terített asztal következik, vagyis azt jelenti, hogy akkor lehet tálalni a bárányt, lehet tálalni a finomságokat. Szokás ilyenkor legalább kétfajta főtt ételt enni, mert ugye ették az egyik áldozatot, meg a másikat is, hogy két főtt ételbe leszünk. Úgyhogy valaki, ha ezt be akarja tartani, akkor egyen a fogásból, meg egyen meg a tojás, és akkor legalább két főtt ételt. Jó? Amíg a tálalás folyik, lehet kérdezni.
Én megakadtam, amikor visszatérlem, hogy rabszolgaság után, és ha nem itt, akkor majd jövőre Izraelben?
Jeruzsálemben, igen, Jeruzsálemben. Jeruzsálemben, Izraelben, aha. Ez váltakozik általában, vagy Izrael, vagy Jeruzsálem. Jeruzsálem.
Ugye szépen estét a jelenleg Izrael területén is
mondtam. Igen. Elmondják, mert ez az Izrael nem az az Izrael. Ez egy világi állam. A megváltott világban. Megváltott világban. Ami előre van vetítve Jeremiás és Ézsaiás által. Nem. Az a halakában az van írva, ugye a zsidó vallási jogban, hogyha valaki, ne adj Isten, utazik egy hajón, vagy egy reptéren ragadt, vagy börtönben ül, akkor magának kell elmesélnie. De el kell mesélnie, ezt akkor magának mondja az ember. Egyedül is meg kell tartani. Nincs, nem opcionális. Ez magas lesz. Lecha, lecha, ez bach zevach toda, uvesem Hashem, uvesem Hashem mekra, nedorai ladona shalem, negdono lecho lamo, becha chatzrot bet Adonai, Yerushalayim betochechi Yerushalayim Halleluja. És itt tovább fel, az, hogy mindig Zsoltár így hangosan, sokkal együtt 30-an, 40-an, 50-an nekelve megy végig, szóval ilyen dallászva. Van, amelyik ugye mondja előre az elimádkozó, és mindenki mondja rá, hogy ugye a hozsannázás, az ugye a hozsannázás azt jelenti héberül, hosiána, azt jelenti, hogy kérünk, segíts meg minket, vagy válts meg minket, hosiá, ugyanebből a lehosiá, megsegíteni, megváltani, kisegíteni, megmenteni szóból van, ugye Jézusnak is a neve, Jehoshua, vagy Joshua. Jó, szóval az, hogy ez a Hosiá, ez ugye, de Ézsaiásnak is, és Józsuinak is a neve ebből a gyökből van. És akkor ez a Anádonáj Hosiána, és akkor a közösség egyik mondja, hogy Anádonáj Hosiána. És akkor én mondom egy még egyszer, ahogy Anász a Zsoltárban szerepel, aztán pedig azt mondom, hogy Anádonáj Hatzlichana. Örökkévaló kérünk, hogy segíts minket győzelemre, hogy túléljük, és megváltást megérjük. És akkor a közösség mondja, hogy kérünk, örökkévaló, hozzá nekünk megváltást. Jó, a hálaadó zsoltárok itt végződnek is, de ne felejtsük el a második pohár borunkat. Áldott örökkévaló, a világnak a királya, aki kiserkeszti, vagy megteremti a szőlőtőkének a gyümölcsét. Harmadik pohár borból. Zárójelbe van egy ötödik pohárból is. Nem. De ezt nem tudták a Talmudba eldönteni, hogy kell vagy nem kell. Van egy ilyen kifejezés, hogy be is viszlek titeket. És akkor a négy kifejezés az, hogy kihoznak, megmentelek, megváltalak. De az, hogy be is viszlek, és ezen a rabik összevesztek, hogy kell vagy nem kell. És akkor azt mondták, hogy kitöltjük, de nem viszunk belőle. Ez arra emlékeztet engem arra a viccre, amikor van a zsidó kombácsi, aki hajótörő szenved, megtalálják őt 15 év múlva egy lakatlan szigeten, és mondják, hogy kombács, hogy érzed túl? Hát könnyű volt, kókuszdió, hal, jól el voltam. És mik azok az épületek? Hát ez egy zsinagóga. És mi az a másik épület? Egy másik zsinagóga. És miért épített föl kettőt? Mert oda beseteszem a lábamat. Szóval a vita az a világnak a rendje, nincs ezzel semmi gond, ha van vita, az görgeti előre a közösséget, a közösség életet is. Ha nem, ha az Isten kedvéért van, Istenről szól, az ég kedvéért van, és nem pedig önös érdekekért, akkor az a vita az mindig jó. Szóval, azért mondtam ezt el. Ja igen, mert ezt a porrat nevezik Éliáú serlegének, mert Éliáú fogja elhozni a megváltásnak a hírét. Ezért is sokan nézték, ugye, Bemerítő János Illésnek. Éliáú az Illés, bocsánat, Illés. Éliáú, Illés. Jó, magyar neve, Illés. Szóval Éliáú, az ami azt jelenti, hogy Illés. És az Illés serlegének is nevezik, mert a Talmudban az is van, az meg van mondva, hogy minden vitás kérdést, amit nem tudtak eldönteni, azt majd Illés megválaszolja, hogy melyik volt a helyes verzió. De vannak ilyen nyitott dolgok, amiket nem tudnak eldönteni. Örökösödés, bármifajta jogi, család, jogi, bármi esetben egy szenárió lenne, jó. Akkor most pedig kitöltjük a negyedik pohár bort. Ki van töltve? Bár a dal előtt kéne elénekelni, de elvileg ez a dal szokták hogy énekelni zárásképpen, ez a Shanna Haba Birushalayim, Shanna Haba Birushalayim, Shanna Haba Birushalayim, Birushalayim Havnuya, Jeruzsálem az Jeruzsálem, nyilvánvaló, és Shanna Haba jövőre Jeruzsálemben, a felépült Jeruzsálemben, ez a jövőre vezetek ugyanitt, igen, ez az zárás, és akkor most pedig megisszük gyorsítva a negyedik pohár bort. Balra dőlve, ahogy a római urak tették, áldott vagy törökkévaló az univerzumnak az ura, aki megteremti a szőlőtőke gyümölcsét.
Ámen. Erről mindenkinek máshogy eszébe
gyűjtött. Hogy az ámen. Valakire nagy hatása volt, hogy szédre este, vagy csak sok bort hívott. Csak erőt.
Úgyhogy elvárom, hogy balra dőljön a lépünk, azt mondjuk, hogy
ezzel ér véget különben a Széder estél, valamint ezek a dolog, amikről már korábban beszéltem, ezek az a gyerek dalok, amik a...
Ki mosogat?
Ünnepnapon mindig a férfiak. Nagyon sok családban. Nem, hát általában nagyon sok. Sok ünnep van, amikor a nők ki vannak emelve a szerepük miatt. Legyen az Hanuka, Purim, ugye ezek a posztbiblikus ünnepek, vagy pedig legyen az például minden új hónap. Az újholdnak a megünnep, az nálunk ünnep az újhold megünneplése, hálás zsoltárokat mondunk. Van, lehet dolgozni, nem úgy, mint szombat, de a liturgia megváltozik, és minden egyes hónapnál egy kicsi ünnepnap van, és akkor elvileg a nők nem dolgoznak, például új hónapkor sem. Úgyhogy van ilyen, hogy amikor így a... És nagyon fontos, minden a ugye van az a alaptősztori ugye a Bibliából, amikor a féltékeny férj fölviszi a feleséget Jeruzsálembe, vagy elviszi a templomba, ahol éppen áll a templomba, a sivatag közepénál, vagy Silóban, ahol állt 200 év, nem Jeruzsálemben. De lényeg az, hogy ugye Cion például azt jelenti, hogy a kijelölt hely. Szóval a kijelölt helyre, ahol ott a szentély, oda viszi. Elviszi a szentélybe, és a pap ugye elvégez vele egy ilyen rituálét, amire így, hát próbálja kiúrasztani nyilat a bokorból, és vallomásra kényszeríteni a nőt. De lényeg az, hogy a ritualnak a része az, hogy az örökkévaló nevét leírják egy papírra, egy pergamentre, amire a Tóra is van írva, és talán azt fogják, és beáztatják egy vízbe. És lemosódik róla Isten neve. Különben minden szent könyvünket, hogy például egy ilyen dolog ráülnék, mondjuk így 8-szor a bor, vagy 10-szer, 5-szer a bor, ilyen, és már használhatatlaná válik a könyv, akkor nem kidobjuk, hanem van egy geniza, egy ilyen gyűjtőhely a zsinagógában, mert ami rajta Isten neve, azt nem lehet kidobni. Azt gyűjtik, aztán egy idő után fogják és elássák, eltemetik, mint egy embert.
Bocsásson meg, ugye ez hátulról, tehát
Igen. A különben a főniciai írásban jön a görög írás, úgyhogy a magyar van hátulról. Szóval, igen. Visszafele van. Igen. Szóval azt akartam, hogy mondani. Fél. Csak annyit akartam mondani, hogy az örökkévaló, az a magyarázata, a zsidó magyarázata ennek, hogy inkább az örökkévaló eltörli a saját nevét, de legyen béke férj és feleség között. Szóval a Shalom Bayit, a háznak a békéje előbbre való mindennél. És a legnagyobb kincs. Soha nem lehet kidobni a Tóra tekercset, vagy semmi más, ami a szent név rajta van, de a házasság megtartásáért el lehet mosni azt.
Tehát nem az kell inkább ragaszkodni.
Hát vagy inkább az örökkévaló beszáll ebbe a megbékítésbe, és inkább az, hogy inkább legyen eltörölve az én nevem. Igen.
De egyáltalán mondjuk a többnemiség esetén értelmezhető.
Sőt, azt mondja a hagyományunk, hogy addig, amíg az ember, mivel egyszerre teremtett férfi és nő, és valamikor a férfiért és az első emberpárt nevezik együtt embernek, és nem külön, ez azt jelenti, hogy amíg az ember nem házasodik meg, nem is ember.
Fél ember.
Igen.
Most egy
többdeműségben értelmezhető ez a féltékenység dolog. Persze. De a fér volt féltékeny
feleségére.
Akkor
volt
esetleg
még három.
Hát ő féltékeny lehet, mert úgy beszélt valaki az utcán, vagy nem tudom. Vagy szóba egy olyan férfi valaki, nem tetszett neki. Különben ebből le lehet vezetni azt, hogy egy teljesen más aspektusba kerül, aspektusban más lesz a kiválasztott népnek. Ugye, mert sokan lovagolnak, szoktak ezen lovagolni, hogy kiválasztott nép. És Izrael csak az első feleség. Még lehet ezer másik nép, aki az örökkévalót választja. Hát nem, nagyon sokszor ugye a szövetség táblája, azok házassági táblaként, házassági szerződésként képen vannak értelmezve. Ugye Mózes az is magyar, azért törő össze a Sinai-hegyen, hogy ne legyen érvényes a házasság, mert különben köt minket a bálványimádás. Szóval, és Frigyként beszélnek mindig, Frigy és szövetségként, férj és feleség, és Izrael mindig az örökkévalóhoz képest feleségként van, hűtlen feleségként, vagy hűséges feleségként van ábrázolva. De egy többnemű társadalomban akár a kiválasztottság az nem egy exkluzív valami, mert lehet más felesége is az örökkévalónak. Ezért lehet más nép is az ő jegyese. Szóval ezért...
Jó, nem tudom, úgy lezárnánk most, hogy valami
ezek már kérdések voltak, okay. Csak is válaszok. Egyre véget ért a Pészach este.
Hát köszönjük Sándor. Szépen, nagyon jó volt. Mi visszahívunk, mert ez így sok információ volt, ezt még egyszer lehetőleg kihallgattuk.
Hát kapok táblát, hogy projektort, akkor
okay. Vagy majd meghívunk máskor ilyen előadásra, hogy el tudod ezt mondani, vagy többször meghívunk.
Jó, nagyon szívesen.
Egyéb kérdések, amik felmerülnek, vagy a zsidó írások értelmezése, vagy egyéb keresztény vonatkozásban is, hogy ti hogy gondoljátok, mi hogy gondoljuk. De nem tudom, egy imádsággal szerintem zárjuk le, és akkor utána aki marad, marad, aki megy, az megy, de azért még maradjon itt valaki segíteni elpakolni. Jó?
A férfiak,
jó, hogy köszönjük. De? Jó, oké. Tehát a kártértünk zsidóidra, úgy néz ki. Nem tudom, hogy van neked egy imádságod, amit el tudsz mondani, Zárs, vagy én a mi atyánkra gondoltam. Akkor mondjuk el a mi atyánkat együtt, jó? És akkor ez zárásképpen.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. És akkor a családodnak is minden jót kívánunk. Egy feleségű ember vagy?
Még igen.
És egy gyermeked van?
Még csak egy gyermek van.
Jó, hát akkor...
Jön a majd reméljük a következő.
Isten áldását kérjük a életetekbe is. Köszönjük, hogy jöttek. Nem illik.